Rádiótól a 94 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2025. december 24-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berecz Renátát hallják. Most nézzünk meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük, valamint a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, maradjanak velünk addig is. Kellemes ébredést és szép napot kívánok! Berecz Renátát hallották.
A nap imája.
Ó Mária, nem találtál szállást fiat számára? Íme, én a szívemet kínálom neki. Hideg és méltatlan, igaz, de vajon te nem Isten anyja vagy-e? A kegyelemből mindenható, minden javak osztogatója. Cseréld ki a szívemet, tedd hasonlóvá tiédhez. Ó, szent pásztorok, akik angyali hívásra mentetek a barlanghoz, mély nemes példát mutattok nekem. Együtt igyekeztek sietve az istálló felé. Nem várjátok meg a hajnalt sem, elindultok az éjszakába, bizakodva siettek, és minden aggódás nélkül ráhagyjatok nyájatokat annak őrségére, aki hív titeket. Mély messze vagyok én a ti buzgóságotoktól. Lelkem, te is igyekezz megállás nélkül előre azon az úton, amit az Úr angyala mutat neked. Ámen.
Hallgassák meg híreinket!
A kormány nevében kívánok békés, áldott ünnepeket Magyarország, közölte a kormány szóvivő a kormány közösségi oldalán közzétett videójában. Vitályos Eszter azt mondta, minden magyar családnak, egyedülállónak, kicsinek és nagynak, fiatalnak és idősnek azt kívánom, hogy a karácsony békében, szeretetben és egészségben teljen. Engedjék meg, hogy édesanyaként is szóljak ezekben a háborús időkben, és Magyarország karácsonyfája alá azt kívánjam. Gyermekeinket továbbra is békében és biztonságban tudhassuk, itthon és Európában is, fogalmazott. Vitályos Eszter a kormány nevében biztosított mindenkit. Bármi történjék is, mindent megteszünk azért, hogy lányainkat ne kelljen migráns erőszaktól, fiainkat pedig a háborús besorozástól félteni. A KED délelőtti kormányülésen Bóka János Európai Uniós ügyekért felelős államtitkár beszámolóját is meghallgatták, mondta el Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Kiemelte, az Ukrajnának nyújtandó uniós kölcsönnel kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta, Magyarország ellenállásának köszönhetően nem társul a közös uniós hitelfelvételhez, így csak 24 EU-s tagállam vesz részt a hitelben, míg Magyarország, Csehország és Szlovákia kimarad ebből. Európának nem a háborút kellene finanszíroznia, hanem a békét kellene támogatnia, hangsúlyozta a miniszter a Kormányinfón. A jövő évi lehet a várható háború előtti utolsó választás Magyarországon, jelentette ki a miniszterelnök a TV2 műsorában. Orbán Viktor azt mondta, az egyik legélesebb választóvonal ma az európai és a magyar politikában az, hogy vannak háborúpártiak és vannak békepártiak. Hozzátette, Magyarországon a Tisza párt a háborús párt, a Fidesz-KDNP a békepárt, Európában az Európai Néppárt a háborús párt, a Patrióták pedig a békepárt. A kormányfő azt mondta, a többségben lévő európai háborús párt bejelentette, hogy Európának 2030-ig készen kell állnia arra, hogy megvív egy háborút Oroszországgal. Az idén leszüretelt szőlőből mintegy 2,9-3 millió hektoliter seprős újbor készült. Ez 10%-kal haladja meg a tavalyi szintet, ami az elmúlt 10 év átlaga körül alakul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által készített körkép szerint. A távirat irodának küldött közleményük szerint a szüret problémamentesen lezajlott. A termés a száraz nyári időjárásnak köszönhetően egészséges és rendkívül jó minőségű volt, mennyisége nagyjából 410-430 ezer tonna. Kiemelték, a szőlő aranyszínű sárgasága egyelőre nem volt hatással a termésre, a leginkább érintett borvidéken terméskiesés a korábbi évekhez képest nem látszik. Végül az időjárásról. Szerdán túlnyomóan borult párás idő, valószínű legfeljebb északkeleten lehet szakadozás. A Dunántúlon többfelé másutt csak néhol és kis mennyiségben fordulhat elő csapadék. A délutáni esti időszakban az esőt síkvidéken is havas eső, hó váltja fel. Ugyanakkor a síkvidéken legfeljebb vékony hóréteg alakulhat ki. Az északkeleti szél nagy területen élénk lesz, északkeleten gyakran erős lökések kísérik. A csúcs hőmérséklet szerdán 2 és 8 fok között alakul. A csapadékos dunántúli tájakon a reggeli délelőtti órákban áll be a maximum. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa jó kívánsága a vatikáni alkalmazottakhoz. Mindennapi szolgálatunkkal dicsérjük az Urat. A pápa nagyobb kollegialitást sürget a papi szolgálatról szóló apostoli levelében. Szent Család vasárnapján zárul a falakon kívüli Szent Pál bazilika szent kapuja.
Leó pápa karácsonyi jó kívánságai a vatikáni alkalmazottakhoz. Mindennapi szolgálatunkkal dicsérjük az Urat. A római kúria köszöntése után Leó pápa hétfőn délben találkozott a 6. Pál aulában a Vatikán alkalmazottaival és családtagjaival. A több ezer vatikáni munkatársnak, akik a legkülönbözőbb intézményekben dolgoznak, a Szentatya szívből megköszönte szolgálatukat, majd a betlehemi jászó szereplőinek bemutatásával jelezte, hogy ezzel a lelkülettel kell nekünk is betöltenünk a küldetésünket. Leó pápa mindenek előtt megköszönte, hogy eljöttek a karácsonyi összejövetelre.
Ed è la prima volta che vi incontro tutti insieme, anche con molti vostri familiari, e questo mi fa molto piacere.
Ez az első alkalom, mondta, hogy találkozom veletek és családtagjaitokkal, és ennek nagyon örülök, szólt személyes hangon a Szentatya. Ma ugyan nem kell a munkáról beszélnünk, de én mégis megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem a munkátokat. Egyre jobban kezdem megismerni a Vatikánt, amely hivatalok és szolgálatok hatalmas mozaikja, és remélem, hogy Isten segítségével a különböző munkahelyek meglátogatása során találkozom majd veletek. A pápa örül a találkozó családi pillanatának, immár szinte karácsony előestéjén, amelyet a betlehemi jászol előtt élnek át, miként az aulában is a színes jászolnál, amelyet Costa Rica adományozott a Vatikánnak. A betlehemi jászolban a népi képzelet a mindennapi élet jellemző alakjaival népesíti be a barlang körüli teret. Így az evangélium említette pásztorok mellett különböző foglalkozású figurákat találhatunk. A kovácsot, a fogadóst, a mosónőt, a köszörüst és még sok mást. Ezek persze ősi foglalkozások, mondta a pápa. Némelyikük már el is tűnt, vagy teljesen átalakult, de a Betlehemen belül megőrizték jelentésüket. Minket pedig arra emlékeztetnek, hogy minden tevékenységünk, hétköznapi elfoglaltságunk Isten tervében nyeri el teljes értelmét, amelynek középpontjában maga Jézus Krisztus áll. A jászolban fekvő kis Jézus pedig, mintha mindenkit megáldana.
La sua presenza mite e umile diffonde ovunque la tenerezza di Dio.
Szelíd és alázatos jelenléte Isten gyengétségét sugározza mindenfelé. Amíg Mária és József a gyermeket imádják, a pásztorok pedig ámulattal közelednek hozzá, addig a többi szereplő a mindennapi tevékenységét végzi. Úgy tűnik, mintha eltávolodnának a központi eseménytől, de ez nem így van, hangsúlyozta Leó pápa. Valójában mindenki pontosan úgy vesz részt, ahogyan van, a helyén marad, és azt teszi, amit tennie kell, végzi a munkáját. Leó pápa szeretné valójában is azt hinni, hogy ugyanez történhet velünk is a munkanapjaink során, miközben megszokott munkánkat végezzük, mert hiszen éppen ezzel dicsérjük Istent, ha azt jól, elkötelezetten tesszük. Néha annyira leköt a rohanó élet, hogy nem is gondolunk az Úrra vagy az egyházra, hanem csak magára, munkára, hogy abban a legjobbat adjuk, és a világi hívek, a családjaik és gyermekeik iránti szeretettel éppen ezzel dicsőíti meg az Urat, szólt elismerően a pápa.
Impariamo da Natale di Gesù lo stile della semplicità, dell'umiltà.
Jézus születéséből tanuljuk meg az egyszerűség és az alázat stílusát, és gondoskodjunk együtt arról, hogy ez mindinkább az egyház stílusává váljon. Végül arra kérte őket, hogy hazatérve adják át a köszöntését az otthon maradt szeretteiknek, főként az időseknek és betegeknek, azt is elmondva nekik, hogy a pápa imádkozik értük, majd áldott karácsony kívánt nekik abban az örömben és derűben, amelyet Jézus ad nekünk.
A pápa nagyobb kollegialitást sürget a papi szolgálatról szóló apostoli levelében. A II. Vatikáni zsinat papképzésről, valamint a papi életről és szolgálatról szóló határozatainak 60. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa új apostoli levele a papok szolgálatának és szerepének mélyebb megértésére irányul. A hűség, amely a minden ember iránti alázatos szolgálatban Istennel és népével való állandó párbeszédben fejeződik ki a folyamatos képzés révén, a papok közötti testvériség és az egész egyház kontextusában, a missziós és szinodális lelkületben, amely túllép minden önmagunk ünneplésének kísértésén. Ezek azok a prioritások, amelyeket 14. Leó a papi életben fokozni kíván a Jövőt Teremtő Hűség című apostoli levelében, amelyet a szeplőtelen fogantatás ünnepén írt alá, és december 22-én tett közzé. A levelet a zsinati Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis dekrétumok 60. évfordulója alkalmából írta. Ezek a dokumentumok, amint a pápa hangsúlyozza, mérföldkövet jelentenek a lelkipásztori szolgálat természetéről és küldetéséről, valamint az arra való felkészülésről szóló teológiai reflexióban, és amelyek megőrzik nagy újdonságukat és jelentőségüket. Ezért életben kell tartanunk ezt az emléket a zsinat szándékairól, azáltal, hogy elfogadjuk azt a küldetést, amelyet ezek a dekrétumok az egész egyháznak adtak, írja a pápa. Ez magában foglalja a papi szolgálat mindennapos megújítását, erőt merítve annak gyökeréből, amely Krisztus és az egyház közötti kötelék. Leó pápa szerint ez elsősorban azt jelenti, hogy a lélek hangjára kell támaszkodnunk, amely eredetileg táplálta a vágyat erre a lelkipásztori hivatásra, amely mindig Isten ingyenes ajándéka. A pápa arra kéri az egyházat, hogy támogassa a papok folyamatos képzésére irányuló kezdeményezéseket, mint például a tavaly februárban tartott konferencia, amelyen több mint 800-an vettek részt mintegy 80 országból. Hangsúlyozza továbbá, hogy a szemináriumok célja, hogy a képzés terei legyenek, hogy segítsenek a szeminaristának a saját szívére figyelni. Csak az emberileg érett és lelkileg szilárd papok és szerzetesek vállalhatják a cölibátus elkötelezettségét, és hirdethetik hitelesen a feltámadt evangéliumát, figyelmeztet 14. Leó pápa. A Szentatya nem hagyja figyelmen kívül azokat a nyílt sebeket sem, amelyek továbbra is sújtják az egyházat. Az elmúlt évtizedekben a papság tagjai által elkövetett visszaélések által okozott bizalmi válság az egyházban szégyennel töltött el és alázatra hívott minket. Még inkább tudatosította bennünk az átfogó képzés sürgető szükségességét, amely biztosítja a papjelöltek személyes fejlődését és érettségét, valamint a gazdag és szilárd lelki életet. A képzés kérdése központi szerepet játszik annak a jelenségnek a kezelésében is, amikor azok elhagyják a papi szolgálatot néhány év vagy akár évtized után. Ezt a fájdalmas valóságot nem szabad kizárólag jogi értelemben értelmezni, hanem megköveteli tőlünk, hogy gondosan és együttérzően vizsgáljuk meg ezeknek a testvéreknek a történetét és a számos okot, amelyek ehhez a döntéshez vezethették őket. A megfelelő válasz mindenek előtt a képzés iránti megújult elkötelezettség, amelynek célja a növekedés útja az Úrral való bensőséges kapcsolatban. Leó pápa óva int az önreferencialitás kísértésétől, amelyet el kell kerülni, mert a papi hivatás mindig kapcsolati jellegű. Egyetlen pásztor sem létezik egyedül. Majd rámutat, a hivatás soha nem pusztán egyéni út, hanem arra kötelez minket, hogy gondoskodjunk egymásról. Ez a dinamika mindig a kegyelem műve, amely átöleli törékeny emberségünket, meggyógyítva azt a narcizmustól és az önzéstől. Hittel, reménnyel és szeretettel arra kaptunk hivatást, hogy minden nap kövessük Krisztust, minden bizalmunkat az Úrba helyezve. A közösség, a szinodalitás és a misszió nem valósítható meg, ha a papok szívében az önreferencialitás kísértése nem enged a meghallgatás és a szolgálat gondolkodás módjának. A papi testvériség nem csupán egy ideál vagy egy szlogen, hanem a szolgálatot végzők identitása alkotó elemének egy olyan aspektusnak kell tekinteni, amelyet megújult erővel kell követni. Ezzel kapcsolatban Leó pápa rámutat, hogy bár már sokat tettek a Presbyterorum Ordinis ajánlásainak végrehajtása érdekében, még van mit tenni. Részletesen kitér néhány kérdésre, beleértve a gazdasági egyenlőség megvalósítását azok között, akik szegény plébániákat szolgálnak, és azok között, akik gazdag közösségekben végzik szolgálatukat, valamint az egészségügyi és idős gondozást, amely egyes egyházmegyékben vagy országokban még nem biztosított. A kölcsönös gondoskodás, a kifejezett odafigyelés a legmagányosabb és legelszigeteltebb testvéreinkre, valamint a betegekre és az idősekre nem tekinthető kevésbé fontosnak, mint a ránk bízott emberekről való gondoskodás, állapítja meg a Szent Atya. A pápa ezután az egyik olyan veszélyre utal, amely a papi életet fenyegetheti, nevezetesen a magányra, amely elfojtja apostoli buzgalmunkat és szomorú önmagunkba zárkózáshoz vezethet. Emiatt is elődeim iránymutatásait követve, írja a pápa, remélem, hogy minden helyi egyházban megújul az elkötelezettség a közösségi élet lehetséges formáiba való befektetés és azok előmozdítása iránt, hogy a papok kölcsönös segítséget találhassanak az intellektuális és lelki élet ápolásában, hogy elősegítsék az egymás közötti jobb együttműködést a szolgálatban, hogy megvédjék őket a magányból eredő lehetséges veszélyektől, írja apostoli levelében 14. Leó. A pápa ezután kiemeli az állandó diakónus szolgálatát. A nagy törékenység idején minden felszentelt pap arra hivatott, hogy élje meg a szeretett közösséget azáltal, hogy visszatér a legalapvetőbb dolgokhoz, és közeledik az emberekhez, hogy megőrizze a reményt, amely az alázatos és konkrét szolgálatban ölt testet. Ebben a kontextusban az állandó diakónus szolgálata a szolgáló Krisztushoz hasonlóvá válva a szeretet élő jele, amely nem marad a felszínen, hanem lehajol, meghallgat és oda ajándékozza magát. Az együttműködő papokból és diakónusokból álló egyház szépsége, akiket az evangélium iránti ugyanazon szenvedély egyesít, és akik figyelnek a legszegényebbekre, a szeretett közösség ragyogó tanúság tételévé válik. A diakonátus egy diszkrét, de lényeges szolgálat, különösen akkor, ha a családdal szeretett közösségben élik meg, mert egy megértendő, értékelendő és támogatandó ajándék, figyelmeztet Leó pápa. Hasonlóképpen, folytatja apostoli levelében, a laikus hívők szerepét teljes mértékben szinodális szempontból kell értékelni. E tekintetben megfelelő kezdeményezésekre szólít fel minden részegyházban, hogy a papok megismerkedhessenek a szinódus záró dokumentumának irányelveivel. Leó pápa ezután konkrét ajánlásokat tesz. A szeretett közösség egyháztanának még hatékonyabb megvalósítása érdekében a papi szolgálatnak túl kell lépnie a kizárólagos vezetői modellen, amely a lelkipásztori tevékenységek központosításához és a ráruházott összes felelősség egyedüli viseléséhez vezet. Ehelyett a szolgálatnak egyre inkább a kollegiális vezetés felé kell elmozdulnia, a papok, a diakonusok és Isten egész népe közötti együttműködéssel, amely kölcsönös gazdagodáshoz vezet, ami a Szentlélek által adományozott különféle karizmák gyümölcse. Ahogy az Evangelii Gaudium emlékeztet minket arra, hogy a szolgálati papság és a Krisztushoz, a vőlegényhez való hasonulás nem vezethet oda, hogy a szentségi tekintélyt a hatalommal azonosítsuk. A papi hivatás a testvérek szolgálatának örömében bontakozik ki, összegzi gondolatait 14. Leó. Azonban, megfigyelve a kortárs társadalmakban érzékelhető néhány gyakorlati trendet, nevezetesen a túlzott összekapcsolódottságot, a pápa óva int egy kettős kísértéstől, amely aláshatja a papi szolgálatot. Az önmagáért való hatékonyság, amely gyakran túlzott média jelenléttel jár, és az egyfajta teljes csendesség. Az evangelizációt nem a megvalósított projektek számával mérik, magyarázza a pápa, sem a felajánlott szolgáltatások számával. Másrészt a lusta és legyőzött megközelítés ugyanilyen helytelen. A papok minden helyzetben arra hivatottak, hogy hatékonyan válaszoljanak a hiteles és őszinte kapcsolatok iránti nagy éhségre, amely a kortárs társadalomban megtalálható a szerény és tiszta élet tanúságtételén keresztül. A szemlélődés és a cselekvés közötti harmóniát nem a működési tervek kétségbeesett elfogadásával, vagy a tevékenységek egyszerű egyensúlyozásával kell keresni, hanem a húsvéti dimenziónak a szolgálat középpontjába helyezésével. A fenntartás nélküli önátadás azonban nem lehet és nem szabad, hogy azt jelentse, hogy feladjuk az imát, a tanulást vagy a papi testvériséget. Éppen ellenkezőleg, az ima válik azzá a horizontá, amelybe minden belefér, amennyiben az Úr Jézusra irányul, aki meghalt és feltámadt a világ üdvösségéért, zárja új apostoli levelét 14. Leó pápa.
Szent család vasárnapján zárul a falokon kívüli Szent Pál Bazilika szent kapuja. December 28-án, karácsony utáni első vasárnap, vagyis Szent család vasárnapján zárul a falokon kívüli Szent Pál Bazilika szent kapuja. December 28-án vasárnap délelőtt 10 órakor James Michael Hervey bíboros a falokon kívüli Szent Pál Bazilika főpapja végzi a Szent Kapu bezárásának a szertartását a Bazilika átriumában, majd ezt követően körmenetben bevonulva Szent Misét mutat be a főoltárnál. A hívek és zarándokok szabadon belépőjegy nélkül léphetnek be a bazilikába és vehetnek részt a szertartásokon. A Szent Kapu, mint a remény és a megújulás szimbóluma. A reménység jubileumi szentévében a falakon kívüli Szent Pál Bazilika Szent Kapuját ez év január 5-én nyitotta meg Harvey bíboros, a bazilika főpapja, mintegy 3000 hívő jelenlétében. A Szent Pál Bazilika Szent Kapuja megnyitó szertartásának kezdetét két rendkívül megindító zenei pillanat jellemezte. Az átriumban megfújták az ökölszarvat, ennek jele a jóbel, és ami valójában nevet adott a jubileumi örvendezésnek. Így hirdette meg annak kezdetét a 122. Zsoltár kezdő soraival, öröm töltött el, amikor jelezték, indulunk az Úr házába, lábaink már átlépik kapuidat, ó Jeruzsálem! A Zsoltárt Gregorián dallamra énekelték a bencés szerzetesek, utalva a Szent Pál apátság Szent Benedek rendi eredetére, hiszen a bencés szerzetesek immár több mint 1200 éve őrzik Szent Pál a népek apostola sírját, és egyúttal felelősek az zarándokok és hívei fogadásának liturgikus és lelkipásztori szolgálatáért. A Szent Kapu megnyitása után a körmenet Harvey bíboros és Rémo Fizikella ések vezetésével a szerzetesi közösség és az evangelizációs dikasztírium képviselőinek kíséretében megérkezett a konfesszió oltárhoz, amely alatt a népek apostolának erekéi nyugszanak. A remény jubileuma az egész év során meghívás volt minden zarándok számára, hogy elinduljon egy lelki úton, és a hitben fedezze fel újra az erőt a jelen kihívásaival való szembenézéshez.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány nevében kívánok békés, áldott ünnepeket Magyarország, közölte a kormány szóvivő a kormány közösségi oldalán közzétett videójában. Vitályos Eszter azt mondta, minden magyar családnak, egyedülállónak, kicsinek és nagynak, fiatalnak és idősnek azt kívánom, hogy a karácsony békében, szeretetben és egészségben teljen. Engedjék meg, hogy édesanyaként is szóljak ezekben a háborús időkben, és Magyarország karácsonyfája alá azt kívánjam. Gyermekeinket továbbra is békében és biztonságban tudhassuk, itthon és Európában is, fogalmazott. Vitályos Eszter a kormány nevében biztosított mindenkit. Bármi történjék is, mindent megteszünk azért, hogy lányainkat ne kelljen migráns erőszaktól, fiainkat pedig a háborús besorozástól félteni. A KED délelőtti kormányülésen Bóka János, Európai Uniós ügyekért felelős államtitkár beszámolóját is meghallgatták, mondta el Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Kiemelte, az Ukrajnának nyújtandó uniós kölcsönnel kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta, Magyarország ellenállásának köszönhetően nem társul a közös uniós hitelfelvételhez, így csak 24 EU-s tagállam vesz részt a hitelben, míg Magyarország, Csehország és Szlovákia kimarad ebből. Európának nem a háborút kellene finanszíroznia, hanem a békét kellene támogatnia, hangsúlyozta a miniszter a kormányinfón. A jövő évi lehet a várható háború előtti utolsó választás Magyarországon, jelentette ki a miniszterelnök a TV2 műsorában. Orbán Viktor azt mondta, az egyik legélesebb választóvonal ma az európai és a magyar politikában az, hogy vannak háborúpártiak és vannak békepártiak. Hozzátette, Magyarországon a Tisza párt a háborús párt, a Fidesz-KDNP a békepárt, Európában az Európai Néppárt a háborús párt, a Patrióták pedig a békepárt. A kormányfő azt mondta, a többségben lévő európai háborús párt bejelentette, hogy Európának 2030-ig készen kell állnia arra, hogy megvív egy háborút Oroszországgal. Az idén leszüretelt szőlőből mintegy 2,9-3 millió hektoliter seprős újbor készült. Ez 10%-kal haladja meg a tavalyi szintet, ami az elmúlt 10 év átlaga körül alakul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által készített körkép szerint. A távirati irodának küldött közleményük szerint a szüret problémamentesen lezajlott. A termés a száraz nyári időjárásnak köszönhetően egészséges és rendkívül jó minőségű volt, mennyisége nagyjából 410-430 ezer tonna. Kiemelték, a szőlő aranyszínű sárgasága egyelőre nem volt hatással a termésre, a leginkább érintett borvidéken terméskiesés a korábbi évekhez képest nem látszik. Végül az időjárásról. Szerdán túlnyomóan borult párás idő, valószínű legfeljebb északkeleten lehet szakadozás. A Dunántúlon többfelé másutt csak néhol és kis mennyiségben fordulhat elő csapadék. A délutáni esti időszakban az esőt síkvidéken is havas eső, hó váltja fel. Ugyanakkor a síkvidéken legfeljebb vékony hóréteg alakulhat ki. Az északkeleti szél nagy területen élénk lesz, északkeleten gyakran erős lökések kísérik. A csúcs hőmérséklet szerdán 2 és 8 fok között alakul. A csapadékos dunántúli tájakon a reggeli délelőtti órákban áll be a maximum. Híreket hallottak.
Az idő már későre jár, a madár is. mischiera sa, gioco senza Yahiabo, Betlehemne kvarusabo.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Sok szeretettel köszöntjük Ádám és Éva nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most pedig nézzük meg e nevek eredetét. Az Ádám héber eredetű bibliai név jelentése ember. Más kutatás szerint a jelentése vörös, vörös földből való. Az Éva héber eredetű bibliai név a teremtés első asszonyának a neve. Jelentése élet, életet adó. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.
Bár angyolok nyelvén, szeretet nem ég bennem, mit sem ír a kép. Szólhatok bár nem berek nyelvi, szeretet nem ég bennem, mit sem ír a kép. Már a szeretet nem múlik el, a szeretet, mely sosem fogyhat el. A szeretet nem múlik el, a szeretet nem múlik el, nem múlik el.
tévedt meg elme, ha majd már nem csak kikeresben csodától áll. És ráfáztunk már hányszor, hogy teremt, amit gondol minden ember, varázsol, nem mindegy, kibírni. Azt mondod, váltott az élet, pedig csak kapsz, ahogy kérted, minden mosoly és könny, azért van a gabakból, többet megérthess, ezért zöldek a füvek, a fák, ezért vannak nappalok, éjszakák, ezért van fény, a nap, ha kell, de aki nyavajog az árnyékba téved el. Ha minden nap eszeded, a sok utaság ellen az ajánlott lesz, ó, tablettát, használd mindenre, hogy legyen jó, ahol élsz, a négy parázsigény. Ezek a sajtálók, a focsás meg, a köszönöm és a szeretlek, igen, a sajnálom, a focsás meg, a köszönöm és a szeretlek, van, amit sajnálok, a bocsáss meg, még te köszönök és a sajnálok, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek. Az élet, én azt mondom, örülj, hogy élek, minden fájdalom, öröm azért van, hogy magadból többet megérthess, ezért zöldek a füvek, a fák, ezért vannak nappalok, éjszakák, ezért van fény, a nap, ha kell, de aki nyavajog az árnyékba téved el. Sajnálom, ha bocsáss meg, ha köszönöm és ha szeretlek, igen, a sajnálom, ha bocsáss meg, ha köszönöm és ha szeretlek, ezek a sajnálom, ha bocsáss meg, ha köszönöm és a szeretlek, igen, a sajnálom, ha bocsáss meg, ha köszönöm és a szeretlek, van, amit sajnálom, ha bocsáss meg, minket köszönöm és a sajnálom, ha bocsáss meg, ha köszönöm és a szeretlek.
Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. Ma van Ádám és Éva napja, a karácsony ünnepkör legjelesebb napja, az adventi időszak utolsó napja, Jézus születésének előestéje, Szenteste napja. Számos szokás, hiedelem kapcsolódik ehhez a naphoz. Tilos volt kölcsönadni és kérni, mert az elvitte a gazda hasznát. Mindenki a ház körül dolgozott, tilos volt erdőn-mezőn tevékenykedni. Nem volt tanácsos varni, fonni, foltozni, mosogatni, a kiterített mosott ruha is bajt okozott, betegséget hozhatott a házra. Az eladó lányok, ha az esti harangszókor a kútba tekintettek, megláthatták vőlegényüket. A legényeknek nem volt szabad zsírosat enni, nehogy csúnya mennyasszonyt kapjanak. A karácsonyfa állítás szokása a 19. század 40-es-50-es éveiben városon jelent meg először. Erdély néhány megyéjében még a háború alatt is újévkor az aranycsikó hozta a gyerekeknek az ajándékot. A karácsonyfa állítás előzménye egyrészt a termékenységet, életet jelentő életfa, termőág. Másrészt középkori egyházi eredetű szokás, miszerint Ádám Éva napján előadták a teremtés történetét. A paradicsomi életfát örökzölddel, fenyőfával helyettesítették. A karácsonyi játékok legrégibb rétegét hazánkban is a latin nyelvű liturgikus játékok képviselik, amelyek a 11. századtól kezdve az istentisztelet részét képezték. A 19. századtól a betlehemezés két fő formáját ismerjük, az élőszereplőkkel, vagyis a pásztorjáték, és a bábokkal előadott, vagyis bábtáncoltató karácsonyi játékot. A jó a rossz, a szegény gazdag ellentét igen egyszerű, szemléletes formában mutatkozik meg a játékokban. A karácsonyi ajándékozás a karácsonyfa állításnál is újabb szokás. Ajándékot régen a kántálók, betlehemezők kaptak, ételfélét, esetleg egy kevés pénzt. Sok helyen a karácsonyfa és a rajta lévő nyalánkságok jelentették az ajándékot. Főként katolikus vidékeken volt divat a karácsonyi asztal készítése, például Somogy megyében szénát borítottak az asztalra és a sarkaira különböző tárgyakat. Fésült kaszakövet kést raktak, majd asztalkendővel letakarták. Az ország sok részében karácsonyböjtjén a csordás egy csomó vesszővel végigjárta azokat a házakat, ahol tehenet tartottak. A gazdaasszony annyi vesszőt húzott ki a csomóból, ahány tehén a háznál volt, és megcsapkodta a csordás lábaszárát. 1837-ben Münchenben megszületett Erzsébet, Sisi, Amália Eugénia osztrák császárné és magyar királyné. A németek népszerű Sisi hercegnője a Wittelsbach családból származó Miksa bajor herceg második leánya volt. Erzsébet hercegnő 1854-ben ment hozzá Ferenc József osztrák császárhoz. Szépségével és kedvességével nagy népszerűségnek örvendett. A családot ért tragédiák többek között fiának Rudolf hercegnek az öngyilkossága súlyos depressziót okoztak nála, amelyet hosszabb európai utazásokkal próbált enyhíteni. Nehezen viselte a szigorú bécsi udvari etikettet, ezért többnyire Korfun az Achilleum kastélyban vagy Magyarországon Gödöllőn tartózkodott. 1898-ban halt meg, egy svájci útján merénylet áldozatául esett. 1856-ban a pesti utcákon megkezdődött a gázvilágítás. 1879-ben Edison bemutatta az izzólámpát. Edison 1879. december 24-én karácsony estéjén Menlo parki villájában mutatta be az izzólámpát. A világítótestet egy szénszál képezte, amely légmentes üvegbúrában izzott. Ekkor 700 villanykörte gyulladt ki a laboratórium parkjában. Riporterek és turisták hadaérkezett New Yorkba, ámulva ünnepelték a tudóst, aki egy csapásra világhírű lett. 1492-ben elsüllyedt a Santa Maria, Kolumbusz Kristóf első új világ felé tartó expedíciójának zászlós hajója. A Juan de la Cosa tulajdonát képező 25 méter hosszú és 8 méter széles karaktípusú háromárbócos vitorláshajót 1460-ban bocsátották vízre. 40 fő befogadására volt alkalmas, ezzel az expedíció legnagyobb hajója volt. Az expedíció során a Santa Maria volt a zászlós hajó, így Kolumbusz volt a hajó kapitánya. A hajómester a tulajdonos, a kormányos Pedro Alonso Niño volt. 1492. december 24-én elérték a Szent Fokot, melynek jelenlegi neve a Haiti Fok. Itt a hajó víz alatti zátonyra futott, darabokra tört és elsüllyedt. Az út további részén a Niño lett a zászlós hajó. 1818-ban megszületett James Prescott Joule, angol fizikus, a róla elnevezett hőelmélet megalkotója. A Manchester melletti Salfordban született, 1840-ben meghatározta az elektromos vezető által keltett hő nagyságát, 1843-ban megfogalmazta a Joule-féle hőelméletet. 1971-ben a 17 éves Julian Kopke túlélt egy repülőgép szerencsétlenséget, egy 3000 méteres zuhanást, majd 10 nap menekülést az esőerdőből. 1971. december 24-én a repülőgép, amin utazott, villámcsapás következtében darabokra szakadt a perui esőerdő felett. Ezt tartják a valaha volt legsúlyosabb villámokozta repülőgép katasztrófának. A gépen utazó 92 ember közül egyedül ő maradt életben. A közel 3000 méteres zuhanást az ülésébe kötve a repülőgépből kirepülve élte túl. Sérülten egyedül egy zacskó cukorkával sikerült 10 napig a dzsungelben életben maradnia, és haladnia a civilizáció felé, majd embereket találnia. Szüleivel már 5 éves korától tanították a dzsungel ismeretére, akik német kutatóként éltek Peruban, ahol állatokat tanulmányoztak. Julian életéről több könyv és film is készült. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!
Ajtómon, ha bekopog, intéd a vár, kinyitom egy pillantással lelkem ihatol. Asztalomhoz ültetem, ő töri meg a kenyerem, s a szív előtte mindent kipakol. Hisz ő föld között szíve, szívembe költözött, a menny a földdel összeért. Fiú született a világra, bűnünk
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!